Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Festmény.
Restaurálni kell Michelangelo utolsó ítélet című remek művét a Sixtus kápolnában, mert a látogatók nagy tömege rossz hatással van a festmény állapotára. Paolo Violini, a Vatikáni Múzeumok festmények, illetve fafaragások restaurálásáért felelős műhelyének új vezetője szerint a munkálatok januárban indulnának, és a tervek szerint még húsvét előtt befejeződnének. A Cat Press katolikus hírügynökség azt írta, a felújítás alatt a Sixtus kápolna nyitva marad a látogatók előtt. Az utolsó ítélet, amin Michelangelo 1536-tól 41-ig dolgozott, a Sixtus kápolna teljes nyugati falát takarja. A vatikáni kápolnát évente milliók tekintik meg.
Könyv.
November 4-én jelenik meg a Magvető kiadó gondozásában Patti Smith Angyalok kenyere című memoárja. A kötetet Vereckei Andrea ültette át magyar nyelvre. Patti Smith új memoárjában mesél a munkás osztálybeli Philadelphiában és Dél Jerseyben töltött gyerekkoráról, amely tele volt eltűnő szomszédokkal, tüdőbajos gyerekekkel és könyvekkel, amelyek megnyitották előtte egy fantázia világ kapuját. Felidézi kamasz éveit, amikor előbb verseket, majd dalszövegeket kezdett írni. A kiadó ajánlója szerint a szerző beszél házasságáról egyetlen igaz szerelmével, Fred Sonic Smith-szel, akivel két gyerekük született, közös életükről is Michiganben és a gyászról férje halála után. Az első lemeze az 1975-ös Horses megjelenése körüli időkről, az úton levés élményéről, a művészi szabadságról és a képzelet erejéről, amely segít a hétköznapit csodálatossá, a fájdalmat pedig reményé alakítani. Patti Smith amerikai zeneszerző, énekes, író, képzőművész, az amerikai punk rock egyik legmeghatározóbb alakja, aki hipnotikus, költői dalszövegeivel azonnal kultikus státuszt vívott ki magának a 70-es években. A művész számára a magyar irodalom sem ismeretlen terep, személyes barátságot ápol Krasznahorkai Lászlóval. Instagram oldalán posztolt már arról, hogy éppen a Sátán tangót olvassa, néhány éve pedig teázás közben Kosztolányi Dezső pacsirtáját lapozgatta.
Fesztivál.
Magyar Kortárs Művészeti Fesztivált rendeznek New Yorkban szeptember 3-ától. A programok között kiállítások, színházi és tánc előadások is szerepelnek. A Hungary Life Festival egyik elsődleges helyszíneként a La Mamma Színházban 4 innovatív színházi és tánc előadás lesz látható. A Nép ellenségei című darab ősbemutatója mellett Grecsó Zoltán és Simko Beatrix Trisa produkciója Orfeuszról és Eurüdikéről Székely Csaba 10 című darabjának felolvasó színházi változata, és a Tarnóczy Jakab rendezte Magányos emberek. A látogatók megtekinthetik Barta Máté, Anima Mundi és Böröc András kiállításait, egy csoportos tárlatot amerikai és magyar képzőművészek válogatott műveiből, és Boros Martin Nyersanyag című filmjét. A stúdió színházi előadások között szerepel a Radnóti Miklós Színház is az Ördögkatlan Fesztivál közös produkciója, most, mikor a vers újra divatba jött címmel, Rost Tamás és Pál András előadásában, valamint a Hungary Live alapítvány In Between című produkciója, Vajdai Vilmos rendezésében. A nyitó eseményen a képzőművészeti kiállítások mellett Böröc András, valamint Nagy Fruzsina és Stern Lili Painkiller című performanszai, továbbá Radnai Csilla és Mózer Ádám élőzenei fellépése várja a közönséget Brooklynban.
Esemény.
Hangtalan történetek címmel szervez szeptember 5-én ingyenes, jótékonysági divatbemutatót az Aurora Film és Színház Egyesület és a MOM Kult. A Kressner B. Zsófia által tervezett kollekció szorosan kapcsolódik a Mondj Igent című színházi előadásukhoz, amely 2025 őszétől a Lóvasút Kulturális Központban lesz látható, és amely szintén a gyermekkori bántalmazás, családon belüli erőszak feldolgozásának lehetőségeit, a hallgatásból való kilépést és a megerősödést állítja középpontba. A különleges estén divat, művészet és társadalmi felelősségvállalás találkozik egy közös ügy mentén, őszintén beszélni a gyermekkori bántalmazásról és a trauma feldolgozásáról. Az EST programjának része egy divat bemutató és pop-up kiállítás, amely a bántalmazás testképre és önkifejezésre gyakorolt hatásait dolgozza fel egy érzékeny, mégis bátor kollekción keresztül. A kifutón ismert művészek és influencerek jelennek meg, akik az esemény üzenetét közvetítik. Ott lesz Cserpes Laura, Fancsikai Eszter, Gáspár Kata, Kármán Odett, Nagy Katica, Schreiter Lilla, Tomaskó Bernadett, Trokán Anna, a kollekció tervezője pedig Kressner B. Zsófia. Az est során lesznek beszélgetések is a téma elkötelezett szakértőivel és alkotóival. A beszélgetés középpontjában a művészet gyógyító ereje, a trauma feldolgozásának útjai és a kollekció mögötti gondolatvilág áll. A kollekció bevételének 15%-át a NANE Egyesület számára ajánlják fel a szervezők.
Koncert. Már zajlik az idei Miraton Fesztivál, a 8 napos zenei ünnep, amely 27 zeneszerző kivételes műveit tárja a közönség elé egy erőt adó vízió mentén. A fesztivál alapítója és művészeti vezetője, Miranda Liu hegedű művész évről évre nem csak innovatív koncertprogramokat, de új közösségeket is épít a fesztivál révén. Az idei fesztivál program új mércét állít, a közönséget idén is rendkívüli élmények várják. A program olyan évfordulókhoz is kapcsolódik, mint Ravel születésének 150. Schumann születésének 215. Bach halálának 275. illetve Bartók halálának 80. vagy Enescu halálának 70. évfordulója. A Miraton azonban nem csak fesztivál, hanem egy alkotóközösség is, amely inspirálja a jövő muzsikusait. A meghívott művészek tehát nem csak koncerteznek, hanem mesterkurzusokat is tartanak a világ minden tájáról érkező feltörekvő tehetségeknek. Ma este a Fuga Budapesti Építészeti Központban például Dvorzsák hallható, Brahmszal és Janacsekkel kiegészülve. A Csend és Mese című koncert ezúttal a természet csendjéről és a fantázia világából merít ihletet. 28-án ugyancsak a Fugában Schumanntól Ravelig hallhatók legendás művek. Ezen az estén a Bécsben élő kiváló bolgár zongoraművész Simeon Gosev ad szólóestet a 150 éve született francia zeneszerző óriás tiszteletére. 29-én pénteken este is érdemes lesz a Fugába látogatni, amikor a lengyel zeneirodalom lelke és a filmvászon érzelmi ereje fonódik össze egy különleges koncerten, ahol a zongora hol suttog, hol szenvedélyesen mesél, Chopint hallgathatunk majd. Ezt követően is lesz alkalom az esti koncerten egy kis Schumannt hallgatni, amikor három különleges mű csendül fel, melyek megidézik a zeneszerző fantáziadús világát, költői érzékenységét és drámai kifejező erejét. A műveket Portugáliából, Magyarországról, Romániából, Bulgáriából és az Egyesült Királyságból érkezett nemzetközi hírű művészek tolmácsolják. A Miraton Fesztivál utolsó előtti estéjén Lendület és lélegzet címmel hallható egy Bach és Dvorzsák koncert, számos közreműködővel, köztük a V4 vonós négyessel. A koncerten Bachtól a barokk zene egyik legmélyebb vallomása hallható, az emberi lélek álhatatosságáról. Ezt követően a szombat esti koncerten már Bartók Béla Román népi táncok című műve is felcsendül. Ezt követően Schubert D-moll vonós négyese szólal majd meg. Az este egyébként a szlovák és magyar zenei örökséget állítja fókuszba a Miraton küldetéséhez hűen, amely a kulturális kapcsolatok és a régiós együttműködések erősítését tűzte ki célul. A Miraton Fesztivál és Akadémia utolsó napján, augusztus 31-én vasárnap pedig a Budapest Music Center koncerttermében hallható előadás. Ezen Schubert és Liszt Ferenc, Der Müller und der Bach, illetve a Die Stadt című művek hallhatók. Bartók Bélától három rövid, ám annál kifejezőbb csíkmegyei népdal feldolgozás zárja az estét. Ezek a darabok egyszerre idézik meg a népzene közvetlenségét és Bartók zongorára jellemző, merész, mégis letisztult hangzásvilágát. A fesztivál záró koncertjén a Budapest Music Center koncerttermében Átváltozások címmel hallható koncert, ahol Haydn, Beethoven és Bach művek is hallhatók. A fesztivál ünnepélyes záró hangversenye a zenei formák, stílusok és karakterek lenyűgöző átváltozásait helyezi középpontba. Az est folyamán a baroktól a 20. századig ívelő műveken keresztül hallhatjuk, hogyan alakul át a zenei nyelv, hogyan talál új formát a tradíció, és miként válik személyessé az előadás. A zárókoncert este 7 órakor kezdődik.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A paprika krémek királya. Minden, amit az Ajvárról tudni érdemes. A hagyományosan balkáni eredetű fogás, pörkölt piros paprika, padlizsán, fokhagyma és fűszerek kavalkádjából áll össze. Gazdag és füstös íze egyaránt tökéletes kenyérre kenve, illetve zöldségek vagy akár grillezett húsok köreteként. Az ajvár a Balkán térség népszerű étele. Különösen Szerbiában, Horvátországban, Boszniában és Hercegovinában része a tradicionális konyhának. Eredete az Oszmán Birodalomig vezethető vissza, ahol hajvár néven ismerték, a szó pedig nem véletlenül juttathat eszünkbe egy hasonlóan hangzó ételt, a kaviárt. Az 1800-as években a Duna mentén jelentős kaviár termelés folyt a Tokhala kikrájából, eredetileg ezt a finomságot nevezték ajvárnak. Az 1900-as évek elején, amikor a luxuscikknek számító kaviár előállítása visszaesett, az éttermekben vörös, paprikából készült kencével igyekezték azt helyettesíteni, vörös ajvár vagy szerb ajvár néven. Már az ajvárról már senkinek nem jutnak eszébe az apró halikrák, a paprikakrém pedig Szerbiából indulva meghódította az egész Balkánt. Az ajvár előállításához a megtisztított kápia, paprikát és padlizsánt egészben sütőpapírral béllelt tepsire vagy grillrácsra helyezik, és addig sütik, amíg a héjuk fekete, a húsuk pedig teljesen puha nem lesz. Sütés után már kihűlve félbevágják őket, a magokat kikaparják, a héjukat pedig lehámozzák a zöldségekről. Egy éles kés vagy daráló segítségével apró részekre darabolják az alapanyagokat, de semmiképpen nem teljesen pépessé. Ezután adják hozzá a reszelt fokhagymát, csillit, paprikát, sót, borsot, néhány helyen fehérborrecettel és citromlével savanyítják a keveréket. A kapott massza ezután egy lábasba kerül, ahol olajban, lassú tűzön, órákig főzik kevergetés mellett, hogy minél több folyadék elpárologjon belőle, az olaj pedig gondtalanul tölthesse be a tartósító szerepét. A főzet végül kis üvegcsékbe a kamrák polcára, majd a szerencsés fogyasztók elé kerülhet. Az ajvár igazán sokoldalú étel, amely ezerféle módon fogyasztható, tökéletes mártogatósnak, friss zöldségekhez vagy kenyérhez, de kelhető pirítósra, vagy kerülhet ínyencebb szendvicsekbe is. Grillezett húsok, például csirke, sertés vagy marha hús fűszerezéseként is használható, de köretként is bőven megállja a helyét.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Anyának nem volt ideje szeretni, nagymama nem mert, te pedig csak így voltál képes. Ez Helga leltára azokról, akiket valaha is közel érezhetett magához. Zoltán Tamás regényének hőse azt gondolhatta, az élete révbe ért van, jó munkája, pazarháza és igazán vonzó párja, aki menő ügyvéd. Aztán egy reggel a kórházban ébred, és amikor végre hazatérhet az otthonába, ahol 92 pár tűsarkú és több száz köbméternyi nyomasztó emlék várja, magára zárja az ajtót, és hagyja, hogy egyre mélyebbre sodorják a gondolatai. Gyerekkora és a közelmúlt árnyai közt bolyong, és hosszú ideig képtelen elhagyni a lakást. Zoltán Tamással beszélgetünk most, akiről megtudtam, hogy terapeuta, ezért próbálok számos a regényben megjelenő jelenség probléma mögé nézni.
Tulajdonképpen ez a regény egy traumanapló. Maga a főszereplő, bizonyos Kunvári Helga meséli el az ő történetét. Egyrészt egy évet, ami vele történik egy bizonyos baleset után, másrészt visszaemlékszik az ő gyerekkorára is.
Ez a lány a szeretetet nem nagyon ismeri, vagy hát azt a szeretetet, ami az embert gazdagítja, vagy ami segít az életben eligazodni. Engem nagyon elgondolkodtatott, hogy vajon mi mindent hozunk Magyarországon az előző generációkból. Szóval ez, én nagyon tipikusnak éreztem a nagymamát is, ezt a vidéki nagymamát a mély vallásosságával, és ezt az anyát is, aki dolgozott, robotolt, fér nélkül, stb. Mesél róluk.
Ha megnézed ezt a regényt, itt 7 nő igazából a főszereplő, akik a fókuszban állnak. Van, aki csak egy-egy jelenet erejéig tűnik fel, és igazából mind a 7 nő áldozati mintázatban vergődik, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Van, akinek van arra lehetősége, hogy kitörjön ebből a kalitkából, ugye a borítón is egy kalitka látható, egy madárkalitka. Van, aki saját magát zárja be, van, aki ott tök jól érzi magát, és erre berendezkedik, számára ez komfortos, ugye van egy Gabi nevű szereplő. Neki igazából nincs saját élete, ő mindig valakiért dolgozik, valakiért aggódik, valakit kiszolgál, tehát ő ez a fajta áldozat. Igen, hát mindannyian hozunk magunkkal csomagokat a családi mintázatok kapcsán. Az, hogy itt ez mennyire tipikusan magyar regény, vagy mennyire nem, érdekes, most Angliában élő ismerőseim olvasták el, szó volt arról, hogy esetleg ott lefordítják, és azt mondták, hogy igazából, hogyha a keresztneveket angol nevekre cserélnénk, akkor abszolút megállja a helyét, hiszen itt ugye, ahol a nagymama él, ez egy pici borsodi falu, szándékosan nem neveztem néven, nem létező, tehát ez egy tök fiktív falu. Tehát, hogy ez akár Angliában is megtörténhetne ennek a bizonyos nagymamának, ugye ő túlélte a második világháborút, szinte mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá, és ettől megkérgesedett a lelke, és már nem mer szeretni. Tehát amikor Helga 15 évesen belép az ő életébe, nem meri szeretni, mert abban van, hogy mindenkit elveszít, akit szeret. Egyetlen egy dologba tud kapaszkodni, az az Isten hit. Tehát ettől van, hogy ő folyamatosan a templomban üldögél, de közben meg azért a szellemekben is tud hinni. És az ő lánya, aki Helga anyukája, hát ő is túl van egy váláson, és igazából ő sem akar ragaszkodni már senkihez. Ez a manapság is van.
Azért az egy nagyon komoly kulturális sok, ahogy Helgának Budapestről abba a pici faluba kell költöznie, ahol maximum postás kisasszony lehet.
Ez a kislány ugye a Király utcában nőtt föl Budapest belvárosában, és hiába nem éltek nagy társasági életet, tehát ők nem egy ilyen dúsgazdag család, de hát amit az ő gyerekkorában látunk, az, hogy anyukával kimegy a Ligetbe akár, tehát hogy ő budapesti. Persze, hogy ez olyan, mintha ha téged vagy engem egy másik bolygóra áttennénk. És egy 15 éves kislány, főleg úgy, hogy előtte őt egy elég komoly trauma éri, kiszakítva egy olyan idős asszonnyal kerül egy fedél alá, akit előtte nagyon ritkán látott. Tehát nem is volt köztük igazi kapcsolat. Ami álmai lennének, egy 15 éves kislány tele van álmokkal meg vágyakkal, az egy ilyen vágással, egy ollóvágással így hirtelen megszűnik, és azzal szembesül, hogy hát akkor ő ott majd a postás legény felesége lesz. Ez is egy ilyen kettősség ebben a regényben, hogy a nagymama egyrészt szinte már felnőttként kezeli őt, tehát már beszél arról, hogy kihez kell majd feleségül mennie, de közben meg mesekönyveket ad a kezébe. Tehát, hogy fogalma nincs arról, hogy a 15 éves lányban mi zajlik le, nem engedi őt akár moziba, vagy bárhova, és hogy például gimnáziumba sem engedi, hanem ott egy helyi postás szakközépiskolába kell majd járni ennek a lánykának.
Maga a regény úgy kezdődik, hogy Helga felébred egy baleset után, fogalma nincs, hogy mi történt, és azt megtudjuk róla, hogy ő egy nagyon jól szituált nő, akinek úgy egyébként eddig sinem volt az élete, utazgatott, szóval, hogy egy ilyen fényűző életet élt, és azért gondoltam,
nem
hogy kezdjük itt.
Nem feltétlenül a saját erejéből.
Az aztán kiderül, igen. De azért mégiscsak eljutott idáig.
Ez is szándékos volt, hogy a kis borsodi faluból eljutott 36 éves, amikor találkozunk vele ebben a regényben, és akkor Solymáron él egy luxus hatalmas házban. Az első oldalon kiderül, hogy eredetileg ketten ültek abban az autóban szilveszter éjszaka, az ő párjával, de hát csak ő fekszik a kórházban, mert ugye párja ott maradt ebben a balesetben, meghalt. És hát itt az első kérdés, hogy vajon egy ilyen nőt, ez is publikus, hogy ő egy trendi lakberendező lett Budapesten, hogy egy ennyire sikeres, trendi csajt, hogy lehet, hogy azok alatt, a napok alatt, amíg ő a kórházban fekszik, és nem igazán tud megmozdulni sem, hogy lehet az, hogy őt senki sem keresi, senki sem látogatja meg a kórházban, senki sem hívja telefonon, hogy ez vajon mitől van. És szerintem innen indult be az olvasókban is, már akik eddig elolvasták a kérdés, hogy hát itt akkor valamit nem jól csinált ez a nő. Miért van az, hogyha ő ennyire sikeres, és tök boldogan él a párjával, akkor ott valami mégiscsak erre a címre utalhat, hogy ő lehet, hogy szerethetetlen?
Helga számára lényegében, amikor egyedül maradt, tehát föl kell épülnie a gyászból, a balesetből. Úgy tűnik, hogy korábban föl sem merült, hogy igazából nincsen valódi kapcsolat az Ivánon kívül.
Hát Andi, ha látod, ugye ez egy monológ, de ő végig Ivánhoz, igen, beszél. Tehát neki meséli el, hogy most nem tudok felkelni az ágyból, vagy most két lépéssel tovább jutottam már. Tehát ő végig abban él, hogy az ő társa Iván ott van mellette. Most nem véletlenül nem azt az kifejezést használom, hogy férje, mert ennek fontossága lesz, hogy ők nem házasodtak össze tulajdonképpen. Valamiért, ki tudja miért. Szóval, hogy végig Ivánhoz beszél, és neki most sincs arra ingerenciája, hogy ő nyisson az emberek felé. Hát látod, hogy ő magától senkit sem hív fel. Néha megjelenik nála az a bejárónő, nála nem tudom, 15-tel idősebb erdélyi asszony jön, megy ott ebben a luxusházban. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy Helgának igénye van arra, hogy legyenek körülötte emberek, másrészt ő továbbra is Ivánnal kell, és Ivánnal fekszik, aki közben fejben már nem él. Persze, persze.
Mennyire pontos az, ahogyan leírtad ezt a pánik betegséget, ami erőt vesz rajta?
Én azt gondolom, hogy erre nagyon odafigyeltem, hogy hiteles legyen. A tünetek is, hát ezek tipikusak persze, hát ilyet azért sokat láttam az elmúlt 20 év alatt, hogy milyen szinten tud leépülni az ember. Az elárulható, hogy ő is belecsúszik egy függőségbe, mivel nem tud kilépni a házból, ugye az interneten kezd rendelni teljesen haszontalan vackokat, és arra is odafigyeltem, hogy ne legyen ilyen meseszerű, hogy egy csettintésre ő majd kijut ebből a házból, vagy az is érdekes lehet, ahogy a kommunikációja változik. Tehát ahogy egyre inkább bezárja magát az elméjébe, hiába jelenik meg ez a bizonyos házvezetőnő, vele is egyre keményebben kezd beszélni, hiszen megint előjön az a fajta mintázat, amit a nagymamától hozott, vagy amikor megjelenik ott majd valaki ebben a házban, akkor sem nem akar ő elköteleződni senkihez, barátilag sem. És ő nem csak az emlékeiben kutat, de a házban is kutat. És hát ott megtalál olyan dolgokat, olyan tárgyakat is, ami az egész múltját átírja és fölülírja. Valaki azt mondta nekem, hogy ő az elején, ahogy elkezdte olvasni, azt hitte, hogy ebből majd egy thriller lesz.
Én is azt hittem.
És én visszakérdeztem, hogy szerinted mi lehet annál dermesztőbb, amikor te be vagy zárva egy lakásba, kijöhetnél, de nem tudsz, és minden egyes szekrényajtó mögött egy újabb mumus van. És pont azzal szembesít, hogy azok az emberek, akik eddig körülötted voltak, akik a te életedet jelentették, szép lassan kiderül, hogy vagy hazudtak neked, vagy mást gondoltak rólad. Szerintem annál dermesztőbb dolog nem lehet, hogy minden nap szembesülsz valamivel a múltadból, és ez jól megijeszt téged.
Zoltán Tamással beszélgettem Szerethetetlen című regényéről, amely a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a több mint fél órás változatát meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján, ott számos izgalmas dolog kiderül még erről a történetről.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.